található az Ézsaiás próféta könyve második részében, az első öt versben fennállva hallgassuk Isten igéjét. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állani az úrházának a hegye, a hegyek tetején, kimagaslik a halmok közül, és özöllik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eddig a fölolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, ünneplő keresztelő családok, gyászoló testvéreink. A nyári szabadságnak az egyik áldása a pihenésen túl, amit még nekünk is ki kell pihenni, hogy a jövővel kapcsolatban, az ember saját életével kapcsolatban kihasználva a nyugalmas időszakot megláthat és megfogalmazhat. Megfogalmazhatunk célokat saját életünkre nézve, azokra a feladatokra nézve, amelyek ránk várnak, egy közösségre nézve, és ezek a látomások, amelyek kirajzolódnak előttünk, egy időre segítenek a mi gondolatainkat, a mi életünket a helyes irányba terelni, egy irányba terelni, cél irányba terelni a gondolatainkat, és ezzel együtt az energiáinkat is. Hosszú időn át ez ad nekünk erőt, és ez ad nekünk táplálékot. Hogyha látunk magunk előtt legalább egy jó időre, fél évre, egy évre fontos célokat. A mai igénkben egy profétai látomás kerül elénk Ézsaiás profétától, aki az eljövendő béke korszakot látja, és akarja velünk láttatni, és akarja a kortársaival láttatni. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, azt érdemes tisztázni először is, hogy mi a jelentősége annak, amikor az Isten velünk valamit, látomást akar láttatni az ő prófétáin keresztül, az igén keresztül. Mi a haszna ennek a műfajnak, ha szabad ilyet kérdezni, mire szolgál ez? Hiszen mindjárt van egy kis fenntartás bennünk mindennel kapcsolatban, ami látomásszerű, hiszen egy látomás az vagy túl távoli dolgokra vonatkozik, tehát miközben az én életemnek hozzá, vagy túl homályos a jelentése gyakran, ezért nem is bonyolódunk bele annak az értelmezésében, vagy az az ember érzése, hogy aki akár egy nehéz helyzetben is álmodozni kezd, az menekül a valóság elől, a jelen problémái elől. És egyáltalán mi köze ennek a mi életünkhöz itt és most? Kálvin János, akiről ma már esett szó, lelkipásztori módon, kevésbé, mint teológus, sokkal inkább, mint egy jó lelkipásztor, lelkigondozó, azt mondja, hogy az a szerepe ezeknek a képies, lelkünket mozgósító profétai szavaknak, hogy egy-egy nehéz embert próbáló helyzetben bizony az egyszerű tanító szó, az egyszerű tanítás nem bír elég erővel ahhoz, hogy biztasson, vigasztaljon bennünket egy-egy igazán elkeseredett helyzetben, tovább haladásra bírjon. Arra van szükségünk, hogy valaki láttassa velünk a célt, amikor már fáradunk, amikor már lankadunk. Egy református lelkész írta le, hogy hosszú út után, fáradtságos út után eljutott Svájcban, Interlaken nevű híres üdülő városban, amely arról híres, hogy onnan már látszik a Jungfrau, a 3970 méteres nagy hegycsúcsa az Alpoknak, és amikor odaért, hosszú fáradtságos út után, és sokat gyalogolva is, akkor kérdezte a helyeket, hogy hova lett a Jungfrau. Mondták, hogy megvan, nyugodjon meg, csak most köd borítja, nem látszik. És várt egy napot, és várt két napot, és várt majdnem egy hetet, mire végül kisütött a nap, és meglátta a Jungfraut. Hát ezt teszik a proféták is. Láttatják velünk azt, amit még most nem látunk, amikor még olyan ködös minden. Mert bizony hajlamosak vagyunk arra, hogy lemondjunk arról, ami nem nyilvánvalóan látszik előttünk, és ahogyan itt a prófétai beszédben kimagasodik a Sion hegye, amely annak a tanúsága, hogy van isteni megoldás a világ számára, ez bizony sokszor nem látszik. És mi is úgy élünk, mint akik nem is tudnak erről, nem is látják ezt a kimagasló ormot, a békességnek a hegyét, a Sion hegyét. Másik lehetséges elakadási pont az maga a téma, a világ béke. Ugye ennél elcsépeltebb, megcsúfoltabb téma alig van. Biztosan sokan látták a Beépített Szépség című filmet, ami arról szól, hogy szépség, hát szép csinos a világ minden részéről, vagy legalábbis az Egyesült Államok minden részéről érkező szép és csinos szépség királynő jelöltek készülnek föl a nagy megmérettetésre, és közéjük keveredik egy nyomozó nő, egy rendőrnő, aki úgy tud a leghatékonyabban nyomozni, ha maga is beépül közéjük. És hát vannak különböző feladatok, például amikor megkérdezik tőlük, hogy mi a legfontosabb dolog, amire az emberi társadalomnak, az emberiségnek szükségük van, és az obligált, kötelező válasz erre mindig az, hogy természetesen a világ béke, és közben kell integetni és mosolyogni szépen. És amikor, de ugye hát ez a beépített szépségi sorra jön, akkor hát ő, neki nehezen jön ez a szájára, de azért csak kiböki ő is, hogy világ béke, és akkor mindenki örül és újong. De érezzük azt, hogy valóban ez egy nagyon naív kijelentés. Így integetve, naívan, mosolyogva kiabálni bele a világba, hogy világ béke. És aztán az elmúlt rendszer pedig különösen is lejáratta a béke szót, minden volt békéből, békekölcsön, békegyűlés, békekonferencia, az egyházon belül is. Sőt, a lelkészektől például azt is elvárták minden évben, hogy írjanak egy rövid beszámolót arról, hogy ebben az évben hogyan küzdöttek a békéért. Mi volt az ő békeharcuk? És egyszer egy lelkipásztor beragasztotta a rádió előfizetésnek a szelvényét, és az esperes csúnyán nézett rá, és megkérdezte, hogy ez mi akar lenni. Azt mondta, hogy hát olvassa el, rá van írva, hogyha befizeti időben a rádió előfizetést, azzal is a békét védi. Mert már nem lehetett komolyan venni ezt az egész ügyet. És persze a csimboraszója, vagy a Jungfrauja, hogyha most már maradjunk ennél a hegynél, ennek a fajta cinizmusnak és hiteltelenségnek az volt, amikor a Szovjetunió az ENSZ-nek adományozott egy nagy szobrot, amin pontosan ez a profétai jelenet jelenik meg, amikor a fegyverekből ekét kovácsolnak, vagy kovácsol egy persze egy izmos proletár fiatal ember. Miközben a Szovjetunióban a vasnak a nagy részéből tudjuk, hogy nem ekét, hanem fegyvert kovácsoltak, akárcsak persze a másik oldalon, az amerikai oldalon. Ézsaiás proféta azonban nem naív. Őt ezzel nem lehet megvádolni. Látomása valami fontos küldetéssel bír, és egy fontos szerepe van a nép életében. Látomás egy fenyegetett korban születik. Azt tudjuk Ézsaiás, hogy ő maga is egy nagyon előkelő, okos és nemes családból származik, nagyon művelt ember volt, korának az egyik legműveltebb embere, és amikor egy nagy Isten élményen esik rá át, hogy megragadja őt az Isten, akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy ő az Istennek az embere, profétája, ezért királyi tanácsos, királyi udvari proféta lesz 3 nemzedéken keresztül, vagy 3 király alatt is. Mindig megkérdezik a véleményét, persze nagyon ritkán hallgatnak rá, az ő sorsa is igazi profétai sors. és számtalan kudarcra ítélt politikai megoldás mellett áll ő ott fogva a fejét, és hiába mondja, hogy ne bízzatok a nagyhatalmakba, ne bízzatok az emberekben, ne bízzatok az elvtelen egyességekben, hanem ragaszkodjatok az Isten útjához, az Isten megoldásaihoz, és ragaszkodjatok a könyörületnek az útjához, ragaszkodjatok az Isten törvényének az útjához. Napi szinten kikérték a véleményét, és bizony nehéz helyzetekben ő politikai tényező volt, sokszor persze nagy győzelmeket is átélve ott a királyi udvarban, de többnyire persze kudarcokat. De mégis az ő hitvallása az volt, hogy aki hisz, az nem fut el a nehéz helyzetekből, hanem ott marad. Tehát nem egy menekülő emberről van szó. Nem arról van szó, aki fantáziákban és látomásokban menekül. Nem arról van szó, hogy van valaki, akit megszúrt a nyári hőség, és ezért össze-vissza mindenféléket beszél és lát. Hanem olyan valakiről van szó, akit megragadott az Isten, és amit látott, az is megragadta. És amit látott, és ami megragadta őt, ahhoz ő is hűséges marad. Milyen nagy szükségünk lenne nekünk is mai korban valakire, akit így megragadott az, amit az Isten láttat arról, hogy ő hogyan akarja elhozni számunkra a boldog jövendőt, a békességet. De mi olyanok vagyunk, mint az a turista, aki le is mondott arról, hogy ő már megláthatja a Jungfraut, nem látja az ott magasodó isteni békét, ezért belemegy ennek a világnak az elvtelen alkuiba. És ez a látomás, ez egyszerre kötelez, és egyszerre ítélet is ez rajtunk. Bizony ítélet rajtunk az, hogy van, hogy ott magasodik az Isten által adott megoldás a Sionon, a Jeruzsálem hegyén, a Golgotán, és mi úgy élünk, mintha ez nem lenne. Ez bizony ítélet rajtunk. Mert úgy viselkedünk sokszor mi is a kapcsolatainkban, mint a nagyhatalmak. Valaki leírta azt, hogy tulajdonképpen nem kell más tenni ez a politikai stratégia, mint a játék elméletet követni. A játék elméletnek az a lényege, hogy amit a másik tesz veled, neked is azt kell tenni vele. Hogyha ő támadólag lép föl, te is támadólag lépsz föl. Hogyha megsérti a légteredet, akkor te is megsértheted az övét. Ha ő robbant, akkor te is robbanthatsz. Hogyha ő tömeggyilkol, akkor te is tömeggyilkolhatsz. Ha pedig barátságos, akkor esetleg egy műmosolyt te is megengedhetsz magadnak. És bizony sokszor mi is ezt a stratégiát követjük a saját kapcsolatainkba, és valljuk be őszintén. És ez a látomás, ez ítélet rajtunk. De azért jöttem most, hogy jó hírt hirdessek, hiszen a proféta is ezt teszi, jó hírt hirdet. És az első jó hír az, hogy a profétai látomás az elvezet minket az ítéletig, az ítéletet hoz a fejünkre, arra, hogy mi a konfliktusainkat intézzük családon belül, gyülekezeten belül, nemzeten belül, vagy éppen nemzetek között, vagy etnikai csoportok között, ez bizony ítélet rajtunk, de arról szól ez a látomás, hogy van élet az ítélet után is. Nem csak addig jutunk el, hogy összetörnek a kardok, hanem hogy a kardokból szerszámok készülnek. Az ítéletnek az a nagy haszna, hogy az ember igazán szívből megutálja a régi megoldásait. Hogy megutálták az emberek a második világháború után az erőszakot? Milyen mély undor fogta el őket az emberi gonoszságtól, és micsoda mély ébredés származott ebből, micsoda lelki fölébredés, és elindultak az emberek a Sionra, az Isten gyülekezetébe, arra a helyre, ahol a Krisztus szeretetével lehet találkozni. És milyen nagy áldás ez, hogyha elfog bennünket is ez az undor, hogy már megint hogy intéztük a dolgainkat, és valami új támadhat belőle. És a profécia ide is elvezet. A legtöbb kalandfilm az arról szól, hogy harcol a jó és a rossz, és a végén győz a jó. De arról egyik kalandfilm sem szól. Az írói fantázia nem jut el odáig, hogy mit jelent az, hogyha uralkodik a jó. És a profécia idáig is elvezet. Mi is néztünk a családdal, sátoroztunk az elmúlt 5 napban, és néztünk egy ilyen muskétás filmet, és Ábrahámnak már egy kicsit kezdett sok lenni, hogy a gonosz nagyon nyerésre állt, a könnyű felismerhetőség kedvéért fekete ruhába volt, és nagyon csúnyán nézett, és csúnyákat is mondott, és mindenkit ledöfködött, és akkor egy kicsit elbizonytalanodott, hogy ő akarja ezt tovább nézni, és megkérdezte, hogy ugye ezért a végén győz a jó? De amiről a proféta beszél, az nem csak az, hogy ugye a végén győz a jó, hanem hogy próbáljuk meg elképzelni azt is, hogy milyen az, amikor uralkodik a jó. Milyen az Isten országa közöttünk és bennünk. A profétai látomás túllát az ítéleten, és azon, hogy az ítéletnek, hogyha az időben érkezik ránk, és érkezik el hozzánk, annak áldása van ránk nézve. Másodszor a látomás az segít, és ez is jó hír, segít a mi gondolkodásunknak a megújításában. Mert annyira bejáratott sémák szerint mennek a gondolataink, hogy szükségünk van, ahogy a római levél is mondja, hogy változzatok el a ti elméteknek a megújulása által. És tulajdonképpen a látomás ezt teszi. Olyan képeket használ, amik túlfeszítik a fantáziánkat. Tehát először is azt mondja a Sion hegyéről, hogy az a legnagyobb hegy. Hát ez természetesen földrajzi értelemben nem igaz. Persze, ha az ember kelet felől, Jerikó felől érkezik, akkor ez egy szép látvány a Jeruzsálemet meglátni, a Sion hegyét, de ha valaki északról a Hermon hegye felől közelít, az olyan, mintha a Tátráról nézne a Mátrát, a szánalmas kis halomnak tűnik csak a Sion hegye. De mégis azt mondja, hogy de ti lássátok úgy, mint amely a legnagyobb hegy. Ti lássátok úgy, mint amelyik minden hegynél nagyobb. Nagyobb minden pogány áldozó halomnál. Látjátok ezt? Látjátok azt, hogy a Golgota hegye, az, amit ott az Isten a Krisztusban véghez vitt, az sokkal több annál, amit dühös emberek pogány áldozó halmokon ma is képviselnek. Látjátok, hogy az mennyivel több, az mennyivel magasabb, hogy ez a ti utatok, és nem a pogány tüzek gyújtogatása. Aztán van egy másik kép, ami arról beszél, hogy az emberek, és ezt a szót használja, mint a folyó folyása, úgy folynak föl a hegyre. Tehát egy fordítva folyónak a képe ez, hogy az emberek úgy áramlanak föl a Sion hegyére, mintha fordítva folyna a folyó. Ez is a mi fantáziánkat mozdítja ki a régi kerékvágásból. Azt mondja, hogy így fognak oda jönni az emberek az Istenhez. És azt mondja, hogy majd tanulni akarnak. Na hát, sok mindent tapasztalunk ebben az életben, de hogy az emberek szeretnék tanulni az Isten útjait, ezt valahogy nem tapasztaljuk. Ez is meghaladja a mi fantáziánkat, meghaladja a mi elképzelésünket, de próbálja a látomás feszegetni a mi határainkat. Segít abban, hogy lássuk, hogy az emberek nem akarnak többi háborúzást tanulni. Hát már gyerekek kiskoruk óta ezt tanulgatják játékosan, vagy erre nevelik őket a filmek, a játékok. Arról szól mégis ez, hogy igen, tessék nagynak látni Jeruzsálemet, a Sion hegyét, mert ha így látjátok, akkor a ti életetek is egész más lesz. Ha tudod, hogy mi történt ott Jeruzsálemben, akkor tudod, hogy milyen ereje van a Krisztus megbékélést hozó áldozatának. Ez nagyobb minden hegynél. Nagyobb ez a Sínai hegy, a Sion hegye a Sínai hegynél és a törvényadás hegyénél, ahol olyan szót hallottál, ami csak elítél téged. Itt igazi megbékéltető örömhírt hallhatsz az Isten szeretetéről. Jeruzsálem hegyén, a Sínai hegyen, a Sion hegyén láthatod meg a harmadnapra felépült templomot, az egyházat, igazi lelki dicsőséges arcát. És hogyha ezt látod, akkor nem hihetsz az erőszakban. Akkor nem hiheted azt, hogy a félelemkeltés az jó megoldás. Hogy a háború az bárkinek is segít, akár a családban, akár a nemzetek között, bármit is megold. Következő örömhír és nagy haszna ennek a látomásnak, hogy életre hívja bennünk azokat a képeket, amik ott élnek a békéről mi bennünk. Milyen szép kép ez önmagában is, ugye, amikor a fegyverekből ekevasat vagy metszőkést vagy kapát kovácsolnak az emberek. Vannak másik proféták, például Mikás proféta, ő egy ilyen kisgazda proféta, azt írja, mindenki a saját szőlőjében vagy a fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őt, maga a seregek ura mondja ezt. Neki ez a képe a békességről, hogy ott ülünk, mint valami hajósi pincében a szőlőnk mellett, és mindenki issza maga borát, és barátságosan beszélget a másikkal. Neki ilyen képe van a békességről, és az Istennek a látomása ezeket a képeket próbálja bennünk mozgósítani. Vagy milyen szép Zakariás profétának a képe, amelyik azt láthatja, hogy amikor eljön a békekorszak, az olyan, mint egy nagy köztér, ahol az idősek a botjukra támaszkodva ülnek, és nézik, hogy hogy játszanak a gyerekek. Ezt mondja a seregek ura, fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Talán gyerekkorunkból meg is van ez a kép, amikor az utca gyereke kinjátszott az utcán, ma már ritkán lehet ilyet látni, ki se engedjük a gyerekeket az utcára, meg nincs is annyi gyerek. Ezek a képek ott vannak bennünk. És azt mondja az Isten igéje, hogy hidd el, hogy ott van a másikban is. Hogy ott van abban a cigány emberben is, aki fölhangosítja a magnóját, odahívja a szomszédokat, helye, húja, táncolnak, és jól érzik magukat, mert az ő lelkében is ott van a béke vágya. És bárcsak ők is mind látnák azt, hogy abban a kis faluban, abban a borsodi, vagy szatmári, vagy hevesi kis faluban azok az idős emberek is erre vágynak, hogy kiüljenek a székre, békességben lehessenek, és ne kelljen félniük semmitől. Ha az egyik ember belelátná a másik lelkében ott élő békevágyat, akkor minden másképp lehetne. És az Isten profétai látomása ezt hívja életre, ezeket a képeket, amelyek ott élnek bennünk a békéről. Sokszor persze nehéz ezt elhinni, igen, hogy a cigány ember is békességre vágyik. Pedig Ézsaiás látta. Látott minden népet fölmenni a Sion hegyére. Látta nem csak a cigányokat fölmenni oda, látta még az asszírokat is, a gyűlölt ellenséget is, amit ők is oda mennek alázatosan, megtört szívvel, mégis az Isten békéje után vágyva a Sion hegyére. És látta a médeket, az arábokat és az elámitákat, és a perzsákat, és mindazokat, akik csak elhív magának az Úr, akikről olvasunk a pünkösdi történetben, amikor kiáradt a Szentlélek, hogy milyen, hányféle nép ott Jeruzsálemben, hogyan teljesül be bennük és közöttük a békének a látomása. És aztán persze nem oldódott ezzel meg minden. De azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy összejöttek, és házanként megtörték a kenyeret, és gyakorolták a közösséget, és ők is tanultak, ahogyan a proféta mondta, tanulni akarták az Isten titkait és bölcsességét. És ez persze mindig valami módon, amikor olvassuk, ez olyan álomszerű. De azért van ez az álom, hogy ezt mi is tovább álmodjuk. És amikor kimegyünk Kunfehértóra, a gyülekezeti napra, és megfogjuk egymás kezét, és énekeljük, hogy áldjon meg téged, áldjon az Úr, és a végén adjon békességet néked, akkor ezt a profétai álmot álmodjuk tovább, hogy mi az Istennek a megbékélt népe legyünk, akik hirdetik azt, hogy világbéke, mert testvérek vagyunk. Ez egy beteljesült álom, de egyszer egy tovább álmodásra váró álom is. És ezt akarja bennünk mozgósítani az Isten igéje. Segít meglátni, hogy ez egyetemes. És hogy nem lehet elszigetelve megélni a magunk békevágyát a másiktól. Nyáron, ahogy utaztunk Horvátországba, Bosznián keresztül mentünk, és milyen fájdalmas volt látni azt, hogy keresztény templom előtt fölállítva tüntetőleg a meghalt muszlimoknak a névsora. Vagy fordítva, muszlim mecset előtt tüntetőleg odatéve a megölt keresztény áldozatoknak a neve, és ott vannak a keresztek a nevek mellett. Milyen nehéz lesz megbékélni ezeknek a népeknek, és átmentünk a Mosztári hídon, aminek az a neve, hogy régi híd, de igazából az most már egy új híd, újra kellett azt építeni. És az ember a szívében imádkozott, hogy bizony ezek a népek találjanak újra egymásra, És aztán milyen jó volt látni, hogy azok a déli népek kiülnek oda a ház elé, éjjel 11 órakor is ott beszélgetnek, és jó, érvezik egymás társaságát, ezek a mediterrán emberek, és azt gondoltam, hogy lám-lám, hát itt van a békevágy bennük. Csak annyi kell, hogy egy székkel többet betegyenek oda, és elkezdjenek beszélgetni egymással. Másik nagy haszna és öröm üzenet ennek az igének, hogy ez pedig mozgósítja bennünk a missziót. Mert hogyha így tudunk nézni a saját gyülekezetünkre, mint a Sionra, ha látjuk nem csak a külső arcát, de a lelki arcát is, a saját gyülekezetünknek is, azt mondjuk, hogy igen, itt mi megéljük ezeket a nagy álmokat, akkor megragadjuk a másikat, és hívjuk, hogy gyere te is. Hogyha mi magunk ezt lelkesítőnek találjuk, akkor mi másokat is fogunk hívni. Azt gondoljuk, hogy ez nem egy jó hely. Ez nem egy lelkesítő hely. Itt nem lehet az Isten álmait, ígéreteit megélni, akkor nem fogunk hívni senkit. De ha a próféta és az Isten igéje és az Isten szent lelke megnyitja a mi szemünket, és látjuk a lelki arcát a kiskunhalasi református gyülekezetnek, akkor fogunk hívni másokat. Akkor azt mondjuk, gyere te is! Gyere te is a Sion hegyére, tanuljunk együtt! És éljük meg együtt azt a közösséget, amit a Krisztus keresztje körül meg lehet élni. Mert ez a legnagyobb, ennél nagyobb nincsen. Persze az is kiderül nyilván, mert folytatódik, aztán a profécia is, és kevényebb hangra vált, hogy bizony a közeljövőben még sok nehéz dolog vár az Isten népére, sok nehéz dolog vár erre a világra is, sok nehéz dolog vár személyesen ránk is, mégis, hogyha egyszer megláttuk azt, amit a proféta láttatni akart velünk, megláttuk azt, amit Jézus láttatni akart velünk, az Isten országát, ő ezért jött, hogy erről tegyen bizonyságot az Isten országáról. Ha ezt megláttuk, annak a szépségét, ha ízleltük annak a jó ízét, ha átéltük annak a békességét, akkor az már kötelez bennünket. Akkor már nem tehetünk úgy, mint akik nem látják ezt a legmagasabb hegyet. Mi látjuk azt. Meg ha nem látjuk, akkor is hiszük, hogy ott van az. És az szerint érdemes élnünk, ahhoz méltóan. Ahogy Pál apostol mondja, hogy nem voltam hűtlen a mennyei látás iránt, nekünk is egy mennyei látáshoz hűségesen szabad is kell élnünk. Még tudjuk is, hogy ennek a beteljesedései kevés a mi életünk, de ez vár ránk. Ezért Dzsida Jenővel is, meg a 137. Zsoltárral is azt mondjuk, hogy tapadjon a mi nyelvünk, a mi énünkhoz, hogyha megfeledkezünk rólad, Jeruzsálem. Ha megfeledkezünk rólad, hogy milyen áldás származik belőled. Jeruzsálemnek a lelki arcát kell nekünk látni, ami az egyház, az egyháznak a dicsőségét, aki a Krisztus, és őhozzá mennünk, és őhozzá hívnunk sokakat, másokat is. Isten áldjon meg bennünket, hogy ebben a nyárban mi is újra tudjunk látni, tudjunk újra lelkesedni, és tudjuk profétai módon látni a rendeltetését és küldetését, a mi egyházunknak, a mi gyülekezetünknek, a mi saját életünknek is. Amen.